most már második éve szokatlanul hidegnek tűnik a tavasz. Ugye hát ez van, ahol extrém módon jelentkezik, és mondjuk lefagytak szőlőültetvények, illetve van, hogy csak ez érzet. És talán ezzel is indítanám, hogy valóban ennyire hideg lenne most a tavasz, vagy csak mi érezzük hidegnek, vagy hidegebbnek, mint máskor?
Az idei tavasz egyáltalán nem hidegebb, mint a klíma átlag, sőt, melegebb is. És a tavalyi tavasz is a 2 fokkal hidegebb május ellenére összességében egy melegebb tavasz volt. Tehát csak bizonyos időszakok azok, amelyek egészen hidegek. És akkor egyébként, hogyha visszamegyünk egy kicsit időben, akkor a 2020-as, 2021-es vagy a 2022-es azok hidegebb tavaszok voltak egyébként.
És egyébként az, hogy most ezt még tavaszi, vagy nyári, vagy téli időnek hívjuk-e, az mitől függ? Azt hogyan definiálják önök, meteorológusok?
Hát ugye van a csillagászati tavasz, meg van a meteorológiai tavasz, amely az alapvetően dátumokhoz köthetőek. Ugye klasszikusan a meteorológiai tavasz az március 1-től, definiáljuk május 31-ig, ugye a nyarat az június 1-től augusztus 31-ig, és ugye szeptember 1-től november 31-ig pedig az ősz. A csillagászati időszakok pedig ugye a napi egyenlőséggel kezdődik, március 22-én és június 21-én környékén ér véget, ugye ezt nevezzük a csillagászati időszaknak. De hogyha számok alapján szeretnénk meghatározni, akkor mi létrehoztunk egy módszertant az éjszakot definiálására, ugye sokféleképpen lehet definiálni, ahogy ezt észre is vettük. És például 70-es, 80-as években, tehát ilyen 40-50 évvel ezelőtt nagyjából szimmetrikus volt a 4 évszak, hogyha sorba rendezzük a 20 év alatti hőmérsékleteket az adott napokra vonatkozóan. Tehát nagyjából 20%-et tett el az évben az ősz, a tél, a nyár és a tavasz is. És ez az egyensúly, ez megborulni látszik, és jelenleg, ami március 1-én kezdődő tavasz, az már gyakorlatilag február elején, január végén elkezdődik, hiszen annyit melegedett az évnek ezen szakasza, és ugye ez egészen kitart május 23-áig a mi definíciónk szerint. Tehát azt jelenti, hogy gyakorlatilag majdnem, ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag majdnem 3-3,5 hónapig tart a tavaszunk. Tehát jóval hosszabbak, mint korábban, és most már nem az évnek 25%-át fedi le, hanem 32%-át. Ugyanígy a nyár is, mondjuk elkezdődik május 23-án, és már nem augusztus 20-a környékén ér véget, mint ugye korábban ezt megtapasztaltuk, hanem szeptember 17-én, tehát gyakorlatilag már 120 nap körüli a nyár hossza, mi azt jelenti, hogy szintén az év 32%-át lefedő. És mi az ősz nagyjából nem változott, ezért a tél rovására történt mindezeknek a csökkenése.
Ez hogyan fog változni? Felgyorsul ez a folyamat, és gyakorlatilag néhány éven belül megszűnik a tél a hagyományos formájában, vagy nem szűnik meg, csak egészen rövid időszakokra lesznek egészen extrémnek tűnő hidegek, és aztán egyébként meg ilyen tavaszias, őszies idő lesz hideg éjszakákkal.
Ugye attól függ, hogy hogyan definiáljuk az éjszakokat. Ugye beszéltünk úgy is a hazánk gyönyörűsége, hogy van egy meleg éjszak, meg egy hideg, és közben pedig átmeneti éjszakok vannak. Ez hosszabb, rövidebb ideig tart. Tehát ugye ez rajtunk áll, hogy hogyan definiálunk valamit, de hogyha a tényleg a néhány évtizedre még szimmetrikus éjszakokat veszük alapul, akkor úgy tűnik, igen, hogy meg fog szűnni a tél, és inkább egy ilyen hosszabb átmeneti időszakok lesznek hazánkban, meg egy nagyon hosszú nyár, ez várható.
Ez egyébként a szárassággal is együtt fog járni, tehát az, hogy nincs kifejezetten hó, hanem vagy eső van, vagy szárasság, ennek is köszönhető, hogy szárad a környezetünk, vagy ez másból fakad?
Ugye alapvetően a hidrológiai év az november 1-től indul, tehát ekkor kezdenek a talajok feltöltődni, kezdeni, és akkor ez azt jelenti, hogy ilyenkor, hiszen ugye kicsi a párolgás, mert nincsen meleg, ezért ilyenkor gyakorlatilag március elejére, február végére, április elejére feltöltődnek a talajok a normális időszakban, és utána kezd el kiszáradni a talaj, hiszen a nyáron ugye alapvetően mindig nagyobb a párolgás, mint a csapadék mennyisége, ami érkezik. És éppen ezért, hogyha ugye nem érkezik hóban hulló csapadék, tehát nem szivárog a talajba lassan a csapadék, akkor az ugye rossz a talajnak, illetve a másik rossz az, hogy télen is vannak ezek a meleg időszakok, amikor igazából a talajról elpárolog a benne lévő nedvesség. Tehát, hogy nem tud olyan jól hasznosulni, és nem tud feltöltődni olyan jól már a talaj így tavasz elejére, és egy ilyen kevésbé feltöltött aszályos, vagy kicsi aszályos talajból indulunk neki a nyárnak, ami rossz.
És annak, hogy egyre kevesebb a csapadék ezen az égövön, annak mi az oka? Megszűntek azok az áramlatok, amelyek hozhatnának nedves levegőt, és ennek a nedvességnek a hiánya okozza aztán azt is, hogy nagyon könnyen lehűl a hőmérséklet, és aztán nagyon gyorsan felmelegszik.
Ugye a klímaváltozás következtében a sarkok jobban melegednek, mint az egyenlítő térsége, éppen ezért gyakrabban fordulnak elő ezek az úgynevezett persistens, tehát egy ilyen állandó, vagy ilyen egymás utáni fennálló időjárás helyzetek, tehát hogy ez az anticiklonális, vagy éppen leszálló légáramlás biztosító helyzetek, azok gyakrabban fordulnak elő, és ez sajnos a klímaváltozás miatt van mindez, de azt nem jelenthetjük ki, hogy erre majd nem fognak vonulni a ciklonok. Ez most egy ilyen egymás erősítő hatás volt. Tehát, hogy például egy száraz talaj, ez nem tud nedvesét biztosítani a fölötte lévő légkörbe, és éppen ezért előfordul, hogy éjszaka egy ilyen 20 fokos maximum hőmérséklettől lehűl akár 0,5 fok alá is az éjszaka folyamán a légkör. Tehát egy ilyen óriási napi hőingást tapasztalunk, ami sajnos egyre gyakrabban fordul elő. Azt látjuk egy korábbi elemzésünkben, ami megjelent a másfél fok oldalán.
Tehát akkor egyre inkább a sivatagokban uralkodó időjárásra kell felkészülnünk, ha nem is válik azonnal a sivataggá az ország?
Hát igen, úgy tűnik, hogy egyes tavaszi időszakokban már megnőtt ez a napi hőingás, és nagy a éjszaka és a nappal hőmérsékletek közötti különbség, ami valóban a sivatagra jellemző, hogy alacsony a légnedvesség, a talajnedvessége is alacsony, és hogy emiatt tényleg nappal meleg van, nagyon éjszaka viszont nagyon lehűl. Tehát, hogy ez jellemző a sivatagokra, nyilván még extrémebb a körülmények között, hiszen azért még nem vagyunk ott, hanem egy ilyen afelé hajló, egy ilyen kette éghajlat felé fogunk tartani az elemzéseink szerint.
És akkor esélytelen ezen változtatni vagy javítani egyébként?
Hát igazából én még azért optimista vagyok, de azt is látom, hogy ilyen politikus mellett, mint Trump, azért elég nehéz globálisan bármit is elérni, hogyha ugye a világhatalmak mondjuk nem követik, illetve a világ nagy cégei nem követik ezeket a vállalásokat, amiket tettek, akkor nagyon nehéz bármit is tenni. De azért nincs minden veszve, én azt nem mondanám, nem lennék ilyen pessimista, hanem akkor, ahogy mondtam, alkalmazkodni kell ezeket a hatásokat. Valóban azt már látjuk, hogy nem tudjuk fenntartani ezt a másfél fokos küszöböt, vagy akár a két fokot sem. Globális szinten, Európában persze még magasabb változásokra kell felkészülnünk, de akkor ezekre kell felkészülnünk, amit a klímamodell eredmények mutatnak.
Tehát akkor mondjuk például Magyarországon a mezőgazdaságot gyökeresen át kell alakítani, más kultúrákra kell átállni?
Igen, abszolút. Már most is láttuk egy jelentésünkben, amit egy-két éve jelent meg a másfél fokon, hogy a szülő nem szereti az éghajlat változását, és nem nagyon örül, ami most történik hazánkban. Ugye látjuk is, hogy idén is elfagyott a szőlő, és ugye a szülő nem szereti a néhány fokos fagyot, amikor rügyfakadás történik, és ez úgy látjuk, hogy a jövőben ezeknek az időszakoknak a borvidékeinken megháromszorozódik a valószínűség az ilyen fagyveszélyes időszakoknak, tavaszi időszakoknak. Tehát ez nem jó a szőlőnek, hogy a szőlő nem szereti még a 35-35 fok feletti hősszes sem, hiszen azzal leáll a fotoszintézis, és akkor így megkonyadnak a szemek, illetve a víz is problémát jelent a szőlőnek természetesen, illetve olyan hőszegek vannak, vagy lesznek a jövőben Magyarországon is, amelyek Dél-Spanyolországban vannak most jelenleg. Tehát érdemes lenne esetleg megnézni, hogy ne júliusban születeink, vagy akár júniusban, hanem mondjuk normálisan szeptemberben, akkor olyan fajtákat választunk, amelyek ugye bírek azt a hőséget, jobban ellenállnak ezeknek a változékony csapadék előfordulásoknak. Tehát, hogy valóban ezt meg kell vizsgálni, hogy milyen fajták azok, amelyek hazánkban is képesek lesznek megjelenni a jövőben.
És ugye ezt itt tapasztalhattuk ugye elsősorban a szőlő kapcsán, de tavaly például nem voltak bogyós gyümölcsök, mert egyszerűen a virágzás időpontjában olyan hőmérsékleti helyzet volt, hogy nem jelentek meg a rovarok, és ezek a korai fagyok, hajnali fagyok, ezek gyakorlatilag megtépázták a gyümölcsfákat. Ezek hogy alakulnak ki?
Alapvetően az a probléma, hogy a felmelegedés miatt a tavaszok ugye meghosszabbodtak, tehát jóval hamarabb kezdődik a vegetációnak a fejlődése, a kultúrnövényekben is, és akkor sajnos ezek a durva sarkkör hidegbetörések, amelyek még érkeznek tavasszal, ahogy mondtam, ugye egészen május végéig kitart még a tavasz, hiszen nagyon korán kezdődik, tehát ezek egy nagyon sérülékeny helyzetben, például a virágzás közben, vagy rügyfakadáskor érintik nem csak a szőlőt, ugye, hanem a gyümölcsfákat is, és ezek a csonthéjasok, azok nagyon korán fejlődnek, és akkor egy virágzás alatti, vagy ugye azután fellépő, egy mínusz 3-5 fokos fagy, 50%-os természetességgel jár a gyümölcsösségben. Tehát ez egy nagyon jelentős szám, és ugyanezt láthattuk az ilyen hidegebb tavaszok esetében, mint a 2020-ban, 21-ben, 22-ben, ekkor rossz természetágokat kaphattunk ezekben a fajtákban, úgy mint őszi barac, szilva, kajszi, cseresznye például, de az almát is egyes években, mondjuk az kicsit később virágzik, egyes években azokat is megképázta, és sajnos ugyanezt láthattuk idén is, hogy a szőlő mellett a gyümölcsfákat is eléggé gyérítette a virágzás vagy virágfakadás alatt ez a néhány nap érkező erős fagy.
Különleges, esetleg később ébredő gyümölcsfákkal lehet ez ellen védekezni, vagy nincsenek ilyenek?
Vannak ilyenek. Tehát ez a pinova, ami olyan fajta, ha jól emlékszem, ami kicsit ellenállóbb ezeknek. Tudja, hogy valaminek vastagabb a héja, akkor ugye ezt jobban ellenáll, hogy mondjuk már kifejlődött egy-egy hogyó. Illetve az is megoldás, hogy később érő fajtákat telepítünk, illetve vannak ilyen helyi módszerek, de azok ugye ilyen nagy mínusz 3, mínusz 4 fokos légkörű fagynál azért nem nagyon tudnak hasznosak lenni, tehát hogy ilyen permetezést részünk, vagy akár egy ilyen füstgépet, de ugye, ahogy mondtam, ez egy nagy-nagy birtokok, nem biztos, hogy kivitelezhet. Tehát vannak módszerek, amivel lehet védekezni, de sajnos ezekkel nem mindig tudunk, mint egy idén sem tudtunk úgy tűnik, és sajnos ezeknek a napoknak, még hogyha egyébként egyre ritkábban is, de lesz még előfordulás a jövőben, tehát azt látjuk az elemzésünkből, hogy ez negatívan hat majd a termés átlagokra.
És akkor ezek szerint ezek a szokásos talajbenti fagyok is elhúzódnak, ugyanúgy, ahogy a tavasz. Tehát, hogyha hosszabbodik a tavasz, ugyanígy hosszabbodnak majd azok az időszakok, amikor lehet számítani talajmenti fagyokra, akár még június elején is.
Igen, azt láttuk, hogy például a hidegtűrő növények, amelyek mondjuk 5 foknál indul be a vegetációja, azok ilyen 3 héttel előre toltak már az 50 évvel ezelőtt időszakhoz képest. A meleg igényes növények, azok mondjuk ilyen 1 héttel kezdődnek hamar a fejlődni, ugyanakkor viszont az utolsó tavaszi fagy, az még nem látjuk érdemben előre tolódni. Tehát ez a probléma, hogy elindulnak a növények hamar fejlődni, és a fagyok, még hogy egyébként éves számban csökkenés a előfordulásuk, tehát egyre ritkábban vannak, azért sajnos még ebben a hosszabb, vagy hamarabb kezdődő vegetációs időszakban sajnos még előfordulnak. Tehát ez a probléma, ami okozza a gyümölcsösök és a szőlőnek az elszagását.